Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. Oh, lord, kumbaya.
Kumbaya, 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 kumbaya,
kumbaya.
14. Leó pápa 11 napos négy országot érintő apostoli látogatást tesz éppen Afrikában, amely e hét pénteken ér véget. Az egyházfő célja a vallási párbeszéd erősítése, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdítása a kontinensen. A körút első állomása Algéria volt, ezzel a múlt heti külpolitikai kerengőben már bővebben foglalkoztunk. Most a másik három országról, Kamerunról, Angoláról és Egyenlítői Guineáról lesz szó a Szentatya látogatása kapcsán. Milyen problémákkal néznek szembe ezek a hosszú gyarmati múltjuk után még véres polgárháborúktól is sebzett nyugat-afrikai országok? Milyen kincseik, lehetőségeik vannak, és milyen a keresztények, a katolikus egyház helyzete? Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját kérdezzük. Kedden délután vesszük föl a beszélgetésünket, de adásba csütörtökön kerül, kedden még mikor beszélünk a Szentatya Angolában van, előtte Kamerunban járt, és csütörtökre már az Egyenlítői Guineában lesz. Vegyük sorra a helyszíneket, amiket meglátogatott. Kamerun következett Algéria után. Mit érdemes tudni Kamerunról?
Kamerun Afrikának a nyugati részén, ugye a guineai öbölben terül el. Nagyjából egy 30 milliós népességű országról van szó, akiknek a döntő többsége keresztény, és ugye a Szentatyának ez a 11 napos afrikai körútja számos problémát érint. Kamerun kapcsán a fegyveres konfliktusok, a diktatórikus kormányzás és a keresztény üldözés egyszerre jelenik meg. Ugye az ország német gyarmat volt, és az első világháború után, amit a németek elvesztettek, egy darabig brit, illetve francia fennhatóság alatt volt, ami egy komoly megosztottságot eredményezett az ország frankofon és anglofon részek között, ami ugye legutóbb 2017-ben vezetett lényegében egy lassú ízású polgárháborúhoz, ami mind a mai napig zajlik az országban. Szentatya egyébként az anglofon részt látogatta meg, azért, hogy békét vigyen a térségbe, egyébként ugye a harcoló felek bejelentették, hogy a Szentatya látogatás alatt felfüggesztik a harci tevékenységet. De ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy Kamerun szomszédos Nigériával, ahol a Boko Haram különféle frakciói szisztematikusan üldözik a keresztény, illetve a velük egyen nem értő muszlim csoportokat, és az elmúlt években a Boko Haram frakciói regionalizálódtak, tehát Kamerunban is rendszeresen hajtanak végre támadást, sőt, ugye Kamerunból is raboltak el például keresztény papokat, tehát ebből a szempontból is időszerű a Szentatya látogatása. Végül nem utolsó sorban Afrika egyik legkeményebb diktatúrája az ország. Paul Biya a maga 93 éves korával 1982 óta.
Ő váltotta az első a szabadságot, az első diktátort, és ugye azóta ő van végig.
Igen, és hát vagy zseniálisan irányítja az országot, de ugye az előző hírekednek ellent mondanak, vagy hát nem is kell megszabadulni tőle, és ugye hát itt a Szentatya azért ugye személyesen találkozott Paul Biyával is, amire ugye megint csak azért szoktak poénkodni a szakértők, hogy ő legalább találkozott vele, mert ugye a 93 éves Paul Biyával már nem nagyon lehet amúgy találkozni. Tehát legendák vannak arról, hogy valójában mennyire van jó egészségi állapotban, vagy nincs jó egészségi állapotban. Tehát ez mindenképp erről is szólt ez a látogatás, mint ahogy egyébként ugye Egyenlítői Guinea kapcsán is azért ez föl fog merülni.
Arról is beszélünk. Itt van két kérdésem. Az egyik az, hogy említette az ország megosztottságát franciák és angolok között, vagy hát francia és angol
frankofon
korábbi.
Most
már frankofon és anglofon, de korábban ugye az angolok és franciák osztották fel egymás között.
kényszermunka volt ott, és 1960 óta függetlenek, de nem olyan rég, talán a polgárháború előtt jöttek olyan hírek, hogy az angol rész le akarna válni, tehát hogy külön országgá akarnának ketté szakadni.
Így van, hát ez ugye a fegyveres konfliktusnak az egyik fő oka. Ők szeretnének elszakadni a frankofon ország résztől. Ugye ez az országnak a Nigériával párhuzamos, vagy a nigériai országhatár melletti része, ennek azért a realitása finanszolva is csekély, sem gazdaságilag, sem politikailag nem látszik ennek a perspektívája. Ráadásul azért azt érdemes szem előtt tartanunk, hogy az Afrikai Unió, és általában az afrikai országok rendkívül kritikusak itt a szecessziós mozgalmakkal szemben, hiszen az Afrika széteséséhez vezetne. Ugye az Afrikai Egységszervezet, az Afrikai Unió előszervezetének az egyik első közösen elfogadott határozata az az volt, hogy tiszteletben tartják a gyarmati határokat. Nyilván ugye az anglofónok egyébként amellett érvelnek, de hiszen itt gyarmati határról van szó, mert ugye az korábban ugye a brit gyarmati terület volt. De még egyszer mondom, azért itt nagyon fontos a gazdaság és politikai életképesség. Tehát ennek a politikai valószínűsége nagyon csekély, és ezt nem véletlenül a Szent Atya üzenete is az volt, hogy a fegyveres megoldás helyett a felek próbáljanak élhető kereteket teremteni, amiben ugye megint csak azért körbeélünk ebben a történetben, azért arra lenne szükség, hogy a Boko Haram frakciói ne tartsák rettegésben Kamerunnak ezen vidékét, illetve hogy a demokrácia az ne csak papíron, hanem a valóságban is létezzen az országban.
Ön említette, hogy 30 millió körül van most a népesség. Megnéztem, hogy az utóbbi években mennyire rohamosan nőtt. Az utóbbi 30 évben megduplázódott Kamerun népessége. Ugyanakkor a Szent Atya az egyetemen tartott, a fiatalok előtt tartott beszédében, egy nemrég alapított katolikus egyetemen, az elvándorlásról is beszélt, és buzdította a fiatal diplomásokat, hogy maradjanak Kamerunban. Milyen az összetétele ennek a népességnek? Tehát az ömében fiatalok, mekkora az elvándorlás, mennyire okoz ez migrációs problémát akár itt Európában?
Kamerun nem szerepel a top kibocsátó országok között Európa fele. Egyébként érdemes aláhúzni, hogy az angolul beszélő régiók azok nagyjából az összlakosság egyötödét adják. Ugyanakkor nyilván megjelennek azért a kameruni illegális, irreguláris bevándorlók is az unió határain. Azért azt is alá kell húzni, és ez elég világosan látszik Afrika vonatkozásában, hogy azok érik el az unió külső határait, akinek van pénze fizetni az embercsempészeknek. Tehát, hogy ez zömében a Kamerun középosztály azon rétegeit jelenti, akik ugyanakkor olyan skillekkel nem rendelkeznek, hogy legálisan munkát vállaljanak az unió területén. Most ugye Kamerunban ugyanúgy, mint egyébként hát Algériát leszámítva az összes meglátogatandó országban, hogy valóban a fiatalok teszik ki a értelmez alatt a 30 év alatti populációt, a lakosság 50-60 és plusz százalékát. És Afrika számára az egy kulcskérdés, sőt megkockáztatom, hogy a föld szempontjából és a globális rendszer szempontjából kulcskérdés, hogy mit fog tudni ajánlani Afrika és az afrikai államok ennek a fiatal generációnak. Tehát, hogy miközben ugye a fejünkben az van, hogy az emberek még mindig a fegyveres konfliktusok, vagy nem tudom, az éhínség, nem tudom, mi miatt menekülnek el Afrikából, az Afrobarométer vagy a Pew Research kutatásai azért egyértelműen mutatják, hogy a válaszadók zöme alapvetően azt mondja, hogy a rossz kormányzás, a gazdasági helyzet, a magas szintű korrupció a fő okai annak, hogy az afrikai fiatalok szeretnének eljönni, és nagyon-nagyon magas a migrációs hajlandóság. Tehát az elmúlt 10 év adatait megnézzük, a vizsgált afrikai országokban rendre 50% fölötti a migrációs hajlandóság. Tehát arra a kérdésre, hogy tervezik-e, hogy elhagyják a hazájukat a következő 5 évben tartósan, rendre 50% fölött van a 18 és 30 év közti korosztálynak a válaszaránya. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy az afrikai fiatalok fele el fog jönni, és ugye még ha el is jönnek, ugye ez részben az afrikai szomszédos országokat fogja érinteni, de azért jól mutatja azt, hogy mik a kilátások. És ugye azért elég régóta foglalkozunk itt a Migrációkutató Intézetben, meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen migrációval. Elég világosan látszik, hogy az emberek nem úgy kelnek föl reggel, hogy szétnéznek otthon, és azt mondják, hogy utálnak itt élni, és ők szeretnének elmenni a világ másik oldalára. Tehát, hogyha vannak kilátások, van munkalehetőség, és az emberek azt látják, hogy egy picit jobban élnek, mint a szüleik, és az ő gyerekeik is picit jobban fognak élni, mint ők, akkor azért alapvetően nem azon fognak gondolkodni, hogy hogyan jöjjenek el. De a munkalehetőségek, a kilátások továbbra is meglehetősen rosszak Kamerunban. nem véletlen, tehát hogy hogy az ország nem tudja kamatoztatni ezt a fiatal lakosságot egyelőre.
A másik állomása a Szentatyának Angola volt, ez portugál gyarmat volt sokáig, azután 1975-ben lett független, és itt is utána egészen az évezred fordulóig véres polgárháború zajlott. Még ma ez érezhető ennek a véres polgárháborúnak a lenyomata a társadalmon.
Angola az afrikai elmúlt 20 évnek az egyik sikertörténete, tehát hogy egy olyan ország, aminek sikerült túllépnie ezen a majdnem 30 éves polgárháborús örökségen, ami hihetetlen pusztítást vitt végbe a társadalomba, a gazdaságba, az országba. Ez egy gyakorlatilag helyettesítőkkel vívott, részben etnikai alapú, részben ideológiai, politikai háború volt, ami eltartott a 2000-es évek elejéig, tehát messze túlnyúlt a hidegháborún. Viszont az angolai társadalomnak sikerült ezen túllépnie, részben egyébként egy meglehetősen, hát finoman szólva erős kezű, nem finoman szólva autoriter vezetés alatt, ami egyébként az elmúlt években már átadta a helyét egy ennél demokratikusabb vezetésnek. És ugye Angola az egy jó példája annak, hogy hogyan lehet megbékélni Afrikában, és nem mellesleg egyébként nagyon nagy a katolikus aránya az országon belül. És Angola egyébként kamatoztatta mind a földrajzi elhelyezkedését, tehát fontos transportkoridort jelent a közép-afrikai térség nyersanyagai felé, az Egyesült Államok és Európa a kínaiakkal versengve itt építi most fel a Lubito koridort, ami ugye a rézövezethez fog vezetni Zambiában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Komoly olajbevételekkel rendelkezik, és az egykori portugál gyarmatok talán legfontosabb képviselője Afrikában, ami egyszerre egyébként ugye a luszofón országokat így összefogó szereplőként is tekintetünk rá. Tehát, hogy egy picit talán a Szent Atya azt szeretné megmutatni, hogy itt van kiút a konfliktusból. Ugyanakkor azt sem szabad elhallgatnunk, hogy ez a fejlődés, mint általában a kapitalista fejlődés, ez meglehetősen egyenlőtlen volt. Tehát, hogy miközben hihetetlen erős felső-középosztály alakult ki, még akár magyar szemmel is elképzelhetetlen gazdagsággal, az olajbevételek és az egyéb bevételeknek köszönhetően, addig azért a lakosság egy része az továbbra is a szegénységi küszöb alatt él. Tehát itt a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolására van mit tenni az országban.
A Szentatya beszélt itt Angolában a bányászati kizsákmányoló logikáról, ami rengeteg szenvedést, halált, társadalmi és környezeti katasztrófát okozott Angolában. Itt mire gondolt a Szentatya, vagy mit le kell itt látni, hogy milyen bányászati kizsákmányolás, hogy valami rabszolgasság, vagy a nyugatiak zsákmányolták ki?
Ugye a fő szektor, amint említettem, a kőolajipar, tehát ugye számos más nagy fontosságú nyersanyagot látunk az országban, ami történetileg is, és jelenleg gazdaságilag is nagyon fontos. Tehát gondolhatunk itt a gyémántokra, vagy épp ugye a vasércre, és sok esetben különösen egyébként a gyémántnak a kitermelése lényegében kézműves eszközökkel zajlik, vagy zajlott. Tehát nem ipari kitermelést láttunk, hanem az emberek ugye elmentek bizonyos területekre, azt remélve, hogy gyémántot találnak. Most ugye ezek sok esetben illegális kitermelés formájában történtek, a minimális munkavédelmi szabályok betartása nélkül. Tehát nagyon sok bányaomlás volt, esetenként ez még most is előfordul, bár azért sokkal jobbak a viszonyok. Valóban nagyon sok haláleset történt, és ugye ebből mégis azok, akik ezt elvégezték, ennek a töredékét kapták meg. Afrika szerte látszik ez, és egyébként ezzel nyilván a Szentatya Afrika egészére is utalt, hogy a kontinens nyersanyagtermelése van beállítva a külső szereplők részéről, miközben ugye ezeket aztán készterméke formájában kénytelen Afrika visszaimportálni. Ez is egyébként részben hozzájárul, nem is feltétlenül az Afrikán belüli, hanem Afrika és a világ többi része közti gazdasági egyenlőtlenséghez. De még egyszer mondom, tehát ezekből a projektekből azért az afrikai felső-középosztály hihetetlen mértékben gazdagodott meg. Ugye ez az a gyakorlat, amit a Szentatya kárhoztatott egyébként egyenlítői Guinea kapcsán is. Tehát azt látjuk, hogy itt van egy nagyon erős társadalmi üzenet, hogy a gazdagoknak igenis oda kell figyelniük a többiekre, és le kell csorgatni ezekből a bevételekből.
Nagyon érdekes, csak zárójelben, hogy megnéztem az export partnereket, és hogy a legfőbb export partner Kamerun és Angola esetében is Kína. ők is így kiszivárogtatják a kincseket Angolából, Kamerunból, és hozzájárulnak ahhoz, hogy vagy azért Kínának jótékony szerepe is van a gazdaságok fejlődésében.
Ez nagyon fontos, hogy ezt felejtsük el, hogy itt a nyugat kizsákmányolja Afrikát, miközben a kedves keleti hatalmak azok milyen aranyosan kereskednek. Nem. Ha megnézzük a kínai, indiai, indonéz egyéb befektetéseket, azok sem jobbak a nyugat-európaiaknál, sőt, tehát sok esetben még inkább vadkapitalistább kitermelési módokat látunk. Hát, nézd, 10 évig Kínában nem érdekelt senkit a környezetvédelmi szabályok betartása, akkor miért gondoljuk azt, hogy Afrikában ők követték az előírt normákat, de úgyis szó nem volt erről. Ráadásul azért egy nyugati vállalat esetében, ha bekerül a médiába, hogy mondjuk megszennyezett egy folyót, vagy tönkretette egy térség vízkészletét, azért a nyugat-európai fogyasztók egy része az lesz olyan tudatos, hogy akkor nem fogja megvásárolni a termékeit. Most ezt azért a kínai fogyasztókról én nem feltételezem. Tehát nem, és ráadásul ugye Kína kapcsán az látszott egészen az elmúlt időszakig, sőt, hát ha megnézzük a makroadatokat, most is többé-kevésbé ez látszik, hogy Kína alapvetően nyersanyagban kereskedik Afrikával, vagy nyersanyagot szeretne Afrikából elvinni, ezt nagy külkereskedelmi többlettel teszi, tehát éves szinten Kína 40-50 milliárd dollárnyi külkereskedelmi többletet tud felmutatni Afrikával szemben, miközben, ha megnézzük, hogy kik fektetnek be nagy arányban Afrikában, ugye Kína az épp, hogy befér a top 10-be. Tehát, hogy még mindig az európai szereplők vezetnek, britek, franciák, hollandok, még Svájc is megelőzi egyébként a kínaiakat. Márpedig Afrikának elsősorban nem kereskedelemre lenne szüksége, hanem befektetésekre. És Angola egyébként épp, hogy a kínai befolyás, hát egyik ilyen zászlóshajó projektje volt, ami változik egyébként. Ugye említettem a Lubito korridort, Angola nem tudta visszafizetni a kínai hitelek egy részét, ugyanakkor nem akart benne maradni abban az adósságcsapdában, amiben így került. És mi volt a megoldás a globális nemzetközi rendszerben, hogy odafordult az amerikaiak közé és az EU fele, és a kínai Lieblingből hirtelen most amerikai Liebling lett, és ugye a kínaiak választhattak, hogy vagy teljesen leírják veszteségként a kint levő hiteleket, vagy átcsoportosítják őket, és legalább egy részét próbálják hazahozni. Tehát ebből a szempontból Angola meglehetősen bölcsen, ha kicsit ugye pofátlanul is játszik.
A Szent Atya itt is fiatal társadalomról beszélt Angolában, és arra szólította fel a vezetőket, hogy ne oltsák ki a fiatalok terveit. Mekkora a lakosság Angolának, és mennyi a fiatalok aránya? Itt is jellemző, hogy ott többség fiatal?
Persze, tehát gondoljunk bele, hogy a 40 milliós lakosságból mondjuk 20 millió olyan 25 év alattiak. Tehát óriási számokról beszélünk. És ugye megint ugye az a probléma, hogy hol tudnak ők megjelenni a munkaerőpiacon, amikor a formális szektor és az informális szektor is nagyon szűk. Önmagában a jelenlegi termelési módokkal, még egyszer mondom, hogy itt nyersanyag kitermelés zajlik zömében, egyszer nincs szükség ennyi munkáskézre. Ezért lenne kulcsfontosságú az, hogy a termelői szektorok nagyobb arányban jelenjenek meg Afrikában, mert ez egyébként ugye a szolgáltatói szektor bővülését is magával hozná, ami ugye munkahelyteremtést jelentene. És megint visszautalva a migrációra, tehát hogy az emberek döntő többsége alapvetően szeretne dolgozni, mert ezzel tudja eltartani magát. És hiába áramlik óriási segítség a kontinensre látszólag, évi 50-60 milliárd dollárnyi fejlesztési támogatás, ezek zöme nem termelői projektek létrehozására megy el, hanem hát fogalmazunk úgy, hogy másra.
Itt a lakosság 93%-a keresztény, és több mint a fele katolikus. Esetleg arról tud, Viktor, hogy ott mennyire vannak tele a szemináriumok, néha lehet ilyet hallani, hogy Afrika fogja ellátni pappal Európát a jövőben, és hogy ez mennyire igaz Angolára is akár.
Hát nézd, Angola kontextusában ezt nem tudom, de Afrika egészében azért azt kell látni, hogy a papság az egy karriermodell. Ugyanúgy, mint a középkori Európában. Tehát ez egy kitörési lehetőség és egy biztos gazdasági háttér. Tehát az, hogy az afrikai papság el fog fogyni, ez a veszély nem fenyeget. Ugyanakkor minden kontinensnek megvannak a maga kihívásai, az afrikai papság esetében, ugye különösen a katolikusoknál a nagy probléma ez, ugye az látszik, hogy a család azért beszokta nyújtani a számlát. Mert hogy abban gondolkodnak, hogy fölvitte az Isten a dolgát a fiunknak, az unokatestvérünknek, hát egy picit csorgasson már le ebből, és azért ezzel nehéz mit kezdeni, amikor az egész család mondjuk rájára a derék fiatal papra, hogy segítsen rajtuk.
maradt az utolsó ország, egyenlítői Guinea. Szárazföldből és 5 szigetből áll, ez egy nagyon picike kis ország Kamerun alatt, Közép-Nyugat-Afrikában, kicsi népességgel, de itt is a 93% keresztény. Róluk mit lehet tudni? Ott is diktatúra van, függetlenek-e, miből élnek?
Nagyjából amiket elmondtunk Kamerun kapcsán, az itt is sajnos helytálló. Olyannyi különbség, hogy jóval fiatalabb az elnök, mert is 10 évvel fiatalabb, ugye Teodoro Obiang, ő csak idézőjelben, ugye azt hiszem 82 vagy 83 éves, viszont ő a legrégebben uralkodó diktátor, szerintem nem csak Afrikában egyébként, hanem a világon is, ugye 1979 óta. És hogy ez látszik az országon is. Tehát a lakosság 90%-a az a szegénységi küszöb környékén, vagy az alatt él, miközben egyenlítő Guinea hihetetlen olajvagyonnal rendelkezik. Tehát itt megint ugyanazokat a társadalmi különbségeket látjuk, még kiélezettebben, mint Angolában. És hát itt azért van egy üzenet ugye a Szentatya részéről, a korrupció és a társadalmi egyenlőtlenségek kapcsán, amit sokan úgy fordítottak, hogy persze hát Obiangnak meg a családnak kéne valamit csinálnia, de azért sajnos azt ki kell mondanunk, hogy ebben a rendszerben a fenntartásában ez a katolikus egyház sem. A helyi katolikus egyház sem teljesen ártatlan. És azért ez az üzenet szerintem az egyenlítői guineai klérusnak is ment, hogy hát nekik is egy kicsit határozottabban kellene fellépni annak érdekében, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek, illetve hogy a politikai szabadságjogok azért egy picit javuljanak az országban. És nézzük, ez itt a vége felé, ez nagyon fontos kimondani, hogy értsük, hogy ugye már itt a demokratizáció kapcsán, meg különösen, amit láttunk Irak-Afganisztánban, a demokrácia export kapcsán, ugye általában most nagyon szkeptikus hangokat lehet hallani, de hogy a demokrácia kapcsán ne csak arra gondoljunk, hogy akkor itt választások vannak, meg nem tudom micsoda, hanem arra gondoljunk, hogy van valamiféle társadalmi inkluzivitás. Tehát, hogy a különféle csoportok, még akkor is, ha vannak olyan, akik pontosan tudják, hogy mondjuk az ő etnikai csoportjuk soha nem kerül az elnöki vagy a miniszterelnöki székbe, de hogy ott ülnek az asztalnál, amikor a nagyok döntenek, és parlament, és hogy legalább hallathatják a hangjukat, és ha már evangéliumokról beszélünk, meg a kereszténység, ugye, hogy legalább még a kiskutyák is kapnak ugye az asztalról a lehulló morzsákat, amit ugye a gyerekek kapnak enni. Na most ugye, ha nincs a demokrácia mértékben sem, hanem egyértelműen egy családhoz köthető diktatúra van, akkor ezek a morzsák nem hullanak le az asztalról a kiskutyáknak. Ebből pedig azért elég komoly feszültségek lesznek, ugye Kamerun kapcsán említettük a Boko Haramot, de hogyha ránézünk a tágabb Száhel térségre, nagyon sokan azért csatlakoznak a terrorszervezetekhez, vagy fegyveres csoportokhoz, lásd ugye anglofon Kamerun, mert azt érzik, hogy nincs más lehetőség arra, hogy a helyzetükön javítsanak. Hogy politikai és gazdasági reprezentációt és valamiféle jövőképet tudjanak kapni. Ezért nagyon nem mindegy Afrika kapcsán sem, hogy milyen mértékben van a társadalom bevonva a politikai életbe, és milyen mértékben van esélyük arra, hogy ebbe meg tudjanak jelenni.
Járt-e valamelyik országban személyesen, és ott mit tapasztalt?
Igen, ezekből az országból én Kamerunba jártam, és pont abban az időszakban egyébként, amikor a Boko Haram elkezdett átszivárogni az országba, és hogy azt azért megdöbbentő volt látni, hogy milyen tempóba tudják ezek a szervezetek destabilizálni teljes országrészeket. Ugye ez azért drámai, és hogy megint azért fontos rámutatni ezekre a társadalmi törésvonalakra, mert Kamerunban 2013-ban voltam, nem volt kérdés a keresztény-muszlim ügy. A keresztények és a muszlimok gyakorlatilag teljes békében éltek egymással, és hasonlóan egyébként az általános, akkoriban megfigyelhető afrikai gyakorlathoz azt lehetett látni, hogy a keresztények és a muszlimok tiszteletben tartják egymást, uram, bocsá, elmennek egymásnak a misére, Isten tiszteletére, péntek imára, mert úgy vannak vele, hogy mind testvérek vagyunk, és hogy hát Istenhez imádkozunk, és nyilván én keresztény vagyok, te muszlim, de a végén ugyanoda jut ez a történet. És olyannyira, hogy ezt mondták 13-ban is Yaoundé-ban, hogy hát, ha mondjuk egy közösség épít egy mecsetet, vagy valaki épít egy templomot, akkor a másik közösség is próbál ezt hozzájárulni. Na most ez az, ami kezd megszűnni, nagyon látványosan, az elmúlt 11 néhány évnek az eredményekép, és ebben részben szerepe van egyébként az iszlám radikalizálódásának Afrikában, de ebben nagy szerepe van annak is, hogy még egyszer mondom, a helyi közösségek, a helyi fiatalok nem látnak perspektívát, nem látnak kitörési lehetőséget, mert azt veszik észre, hogyha nem az elnök úr családjával vagy törzsébe születtem, akkor nekem nincs lehetőségem a jobb életre. Ez azért elég komoly frusztrációkat szül a fiatal generációban, ráadásul úgy, hogy most már a mobiltelefon keresztül az egész világot a kezükben tartják. És látják azt, hogy nem csak Svájcban, nem csak, nem tudom, Észak-Amerikában, de azért Afrikában is vannak működő demokratikus rendszerek, amelyek igenis meghallgatják az állampolgáraiknak a hangját, Kenya, Gána, Szenegál, sőt, ugye próbálnak is tenni az állampolgáraik érdekében.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Marsai Viktorral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával és a Migráció Kutató Intézet igazgatójával beszélgettünk. A technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.